A hírek most folytatjuk a beszélgetést Budapest azon történeti emlékeiről, amelyek a török időkhöz kapcsolódnak.
Szondi két apródja, ugye Arany János is megírta, hogy a várat elfoglaló török pasa az nem csak, hogy magához vette a két apród, de Szondit tisztességgel eltemettette, és ugye kopját szúrt a sírjára, magyarul, mint elesett hőst tisztelt meg. Vagy hát jó-jó, hogy Zrínynek fejét vették a szigetvári vár eleste után, de a testét azt tisztességgel eltemették, és az összes török krónika, mint nagy vezérről és nagy hősről emlékezik meg. De az egyik utolsó ilyen lovagi tett az a Betlenféle harcok idején volt, és mai napig is egy érdekes mintája az ilyen ellenfelemet dicsőséggel és tisztességgel eltemetem kegynek, mondjuk így, az a mai Burgenland területén található Lakenbach, a mai neve Lakompaknak hívták, ott van egy eszterházi vár, és ezt az eszterházi várat Taródi Mátyás védte, és az ellene támadó csapatokkal való harcban elesett, és hát egy nagyon szép kő szarkofágot állítatott neki az, akinek végül is a halálát köszönhette, és a feliraton ott van, hogy Taródi Mátyásnak, a hős kapitánynak állítatta a végül is az, akinek a halálát köszönhette. Ami pedig a fürdőket illeti, én azt hiszem, hogy
további részletek Pap Adriántól. Az interjút Gál Ildikót készítette.
Budapesten melyek azok a legkorábbi emlékek, amelyek a török időszakhoz, a törökök itt létéhez kapcsolódnak?
1541 után, amikor a török hódoltság kezdetéről beszélhetünk, és végül is Buda elfoglalása is megtörténik, gyakorlatilag már az elkövetett pár évben is a legelejétől megkezdődik a városnak a török élethez, vagy az oszmán élethez, és annak egyáltalán az iszlám valláshoz való átalakítása. A legkorábbi emléket, tehát amit mondhatnánk, az mondjuk a mai Mátyás templom átalakítása, hiszen minden egyes város, amelyért az új elfoglal az oszmán szultán és ezáltal a birodalom részévé válik, az első pénteki napon az imának, ahonnan el kell hangoznia, az valamely mecset, és hát legkönnyebben ugye úgy lehet mecsetet létrehozni, hogy egy régi keresztény templomot átalakítanak. És ha itt elhangzik az első ima, akkor válik igazából az a város az oszmán birodalom részévé, tehát minden bizonnyal, ami legelső átalakítások itt történhetnek, mert tudunk is róla, írások és emlékeink vannak, hogy ezeket tehát a Mátyás templomot kiürítik, padokat kiviszik, átalakítják, ahogy nekik és a saját imájukhoz szükséges. Mindenképpen már nagyon hamar elkezdődik az építkezés Budavára, magának a körülötte lévő városrésznek a területén. Biztos, hogy nagyon sok épületet át is alakítanak, viszont amelyek biztosan már új építésűek, azok is az első néhány évtizedben fölépülnek, ilyenek például a fürdőink, azt bizonyára mindenki tudja, hogy magához az iszlám kultúrához is ez a fürdőzés és egyáltalán a tisztálkodás nagyon szorosan kapcsolódik. És hát az a fürdő kultúra, ami itt ekkor Magyarországon is megjelenik, lényegesen eltér a korábbi középkorban szokásos fürdőzéstől.
A török fürdőzés az mit hozott a magyarok fürdőzési szokásaihoz? Mit adott?
Itt talán inkább az éles váltás az, hogy egy keresztény államban ez annyira fontos. Vannak ugyanúgy fürdők, általában azonban inkább ilyen dézsás fürdőzésről lehet beszélni, tehát amikor melegítik a vizet, és tényleg ilyen dézsákban ülnek az emberek, ehhez képest az oszmán birodalomban a régi római fürdőzési szokások fejlődnek, tovább alakulnak át, és igazából válnak a kultúrájuk részévé. Ez az, ami megjelenik. Gyakorlatilag kétféle fürdőtípust ismerünk a török fürdők közül. Az egyik az, amelyik ma szintén láthatóak még Budapesten és használhatóak, ahol valamilyen termálforrásra épül egy fürdő, van benne medence, és a falakon csorog a víz, le lehet mellé telepedni, locsolhatja az ember magát egy kicsit hűvösebb vízzel, de mindenképpen van egy medence, ahol be lehet menni és lehet rejtőzni. Ilyen ma ugye a rudasfürdő, a rákfürdő, a császár és a királyfürdő, ennek mind a négynek a kupolás terme az, amelyik a török korban épült. A másik típus egy olyan fürdő, amiben egyáltalán nincs medence, teljesen meglepő módon, hanem csak a falakból folyik a víz, és a középső részén, itt is egy kupolás belső térnek a középső részén egy igazából egy hatalmas pulpitus van, amin az embereket masszírozzák, dögönyezik, és az egész térben nagyon-nagyon nagy a bőr. Ilyenek is épültek Budán is, és Pesten is. Pesten például az egyik a piarista gimnázium, a Pesti Barnabás utcai piarista gimnázium alatt található. Viszont ezek, mivel nem, tehát pont a medence hiánya miatt nem annyira értelmezhetőek, és tényleg kell hozzá egy kultúra, egy olyan szokás, hogy én elmenjek egy ilyen fürdőbe, ezeket nem használják tovább már a visszafoglaló háború után, tehát nem élik túl igazából a török kort. Azonban azok, amelyekben medence is van, már a török korból ismerünk leírásokat, hogy Magyarországon járó nyugati utazók is nagyon-nagyon szeretik, és szívesen mennek ezekre a fürdőkbe.
Ezek a török fürdők, amelyeket említett, ezek mennyire maradtak épek?
Az az igazság, hogy ugye ilyenkor mindig az ember azon gondolkodik el, hogy mikor. A nagyon nagy pusztítást tudnak ugye a háborúk okozni. Egyik pusztító háború lehetett már a visszafoglaló háború, a másik hasonló súlyosságú pedig hát a világháború, főként a második. Valamilyen, nem is tudom milyen szerencse, vagy pedig tényleg valami őrangyal, amelyek gyakorlatilag megóvták, hogy mind a négynek az a kupolás belső tere, ami igazából az egész hangulatát és ezt a medencét is rejti, az éppen megmaradt.
Ez itt a Barangó az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója, én Eszterbe Tiborok, és hát nem maradunk a kornál, mert hogy gyulai reneszánsz karnevárra
megyünk.
Miért pont Gyula? Mert ott a vár, és abban jól lehet reneszánsz karnevár csinálni?
Igen.
Hát ha egy jó kis vár egyébként.
Azt is mondhatnám, hogy a gyulai reneszánsz karnevár mind három szavának megvan most az értelme. Gyula azért, mert itt található az ország egyetlen reneszánsz téglavára.
Jó állapotban,
gyűjön rendbe hozva sok reneszánsz emlékkel. Reneszánsz azért is többek között, mert ebben az évben a reneszánsz évét ünnepeljük végig. Ugye Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója van, és ehhez kapcsolódóan nagyon-nagyon sok reneszánsz kiállítás és esemény történik, és hát a karnevál pedig azért, mert hát január vége, február eleje, az a farsang, ugye közeledik a húshagyó ked, be kell fejezni a mulatozást, mert jön a 40 nap böjt már akinek, és ráadásul a gyulai reneszánsz karneválnak most már hagyománya is van, mert nem első alkalommal készítik elő, illetve rendezik meg, és ha már úgyis a szavaknál és a szójátékoknál voltunk, akkor hozzájárul a...
Azt, hogy az interjú alanyunk Gyulavári Andrea, a Gyulai Turinform iroda munkatársa az interjút Gál Ildikó készítette.
2008 a reneszánsz éve, mi sem teszi aktuálisabbá az 5. gyulai reneszánsz karnevált, ezt a hagyományos rendezvényt. Milyen programok lesznek?
Ez a rendezvény Gyulán kerül megrendezésre 2008. február 15-e és 17-e között. Ebben az évben 14-én elkezdődik már gyakorlatilag a program, csütörtöki napon, amikor is a Gyula testvérvárosainak lesz egy közös konferenciája, ez inkább egy szakmai program lesz, majd 15-én pénteken folytatódik tovább a rendezvény, már aznap este a Várudvarban lesznek programok, illetve kiállítások is a Várszínház kamara termében. Vadás Sándor reneszánszodom a színháza kap majd hely. Február 16-án szombaton csúcsosodik úgymond a program, hiszen 10 órakor indul a nagy felvonulás innen a város központjából a várig. Ez minden évben zászlóforgatókkal, gólyalábasokkal, mohánszibusokkal, tűzsonglőrökkel, dobosokkal, fanfárosokkal zajlik, illetve minimum 40-50 felvonuló csoport van végig a városon, ez rettentően hangulatos szokott lenni, és nagyon szeretik a nézői is. A vár előtt egy rendezvénysátor van felállítva, ahol folyamatosan zajlanak a haditornák, a különböző felnőtteknek és gyermekeknek szóló programok. Folyamatosan zajlanak a programok belül a várban is, illetve kinn a rendezvénysátorban is. Ott este minden évben egy nagy reneszánsz mulatság kap helyet. Ugyanezen az estén, a szombati estén rendezzük meg hagyományosan minden évben a bál a polgármesteri hivatal dísztermében. Vasárnap folytatódnak a különböző játszóházi, alkotóházi programok.
Azt azért érdemes elmondani, hogy a várban reneszánsz díszletek között zajlanak majd a programok, és hát feltárul a korabeli kultúra, történelem, gasztronómia, de hát a mindennapok örömteli pillanatait is átélhetik a résztvevők a gyulai vár falain belül és kívül. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát megelevenedik a reneszánsz kori lovagi élet?
Gyakorlatilag igen. Kicsik és nagyok beöltözve járják a várat, illetve a rendezvénysátorat is. Tehát aki a reneszánsz korban szeretné érezni magát három napra, azt feltétlenül várjuk ide.
Ráadásul egy rendkívül érdekes Guinness rekord kísérletnek is szemtanúja lehet.
Igen, ez gyakorlatilag arról szólna, hogy várjuk 70x7-es beszeget, monogrammal díszített, rustikus brokát vagy bársony, esetleg szatén anyagból varrott anyagokat. Ezeket a takarókat szeretnénk összevonni egybe, és egy igazi, hatalmas, nagy reneszánsz takarót szeretnénk ebből létrehozni.
A hírek után a Magyar Turizmus ZRT által meghirdetett Vizek éve kampányról hallhatnak.